A fővárosi törvényszék április 25-én 4 év fegyházra ítélt egy férfit, aki ellen az ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt emelt vádat. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét.
Tulajdonképpen elég hosszasan kellett a bíróságnak ennek az ügynek a felderítését megoldania. 2023. júliusában érkezett a vádirat, és ugye most sikerült pontot tenni első fokon az ügy végére. Előkészítő ülés volt, több tárgyalás, amelyen azt kellett vizsgálni és felderíteni, hogy egyáltalán a bekövetkezett halál és a vádlott cselekvőségek között van-e okokozati összefüggés, hiszen az köztudomású volt, hogy rossz egészségi állapotnak örvendett, vagy kevésbé volt jó állapotban az elhalálozott sértett, és ugye azt több szakértőnek meg kellett vizsgálni, hogy valóban ez a folyamat, hogy vízzel leöntötték és az éjjel a hideg miatt kihűlt, ez a folyamat ennek köszönhető-e, vagy már egyébként is volt olyan betegsége, ami tulajdonképpen a halálához vezetett volna. Ugye a szakértői vélemények azt állapították meg, hogy nem volt kizárható, hogy a vízzel való leöntés hiányában is bekövetkezett volna a sértett kihűlés miatti halála, viszont ezt a folyamatot felgyorsította és siettette. Erre azért került sor erre a különleges vizsgálódásra, mert közben az eljárás során olyan adatok kerültek a bíróság birtokába, hogy kihűlés és hasonló traumákat elszenvedett már a sértett, és egy hónappal korábban kezelték is őt kórházban emiatt, és hogy nem ennek az állapotnak a további romlása okozta halálát.
És pontosan mi történt? Tehát ez a vízzel vagy hidegvízzel való leöntés, ugye többször is, ez tulajdonképpen miért történt?
Ugye az előzménye a történetnek az, hogy 2020. december 13-án hajnalban következik be a maga, vagy éjszaka a leöntés, és a hajnali órákra hűl ki annyira teste a sértetnek, hogy elhalálozik. Az előzménye pedig az, hogy ott már évek óta ezen a területen volt éjjel-nappal a sértett hajléktalanként, gyakorta italozott, és ilyenkor kiabált, hangoskodott, zavarta az ott lakók életét, és a vádlott ezt megunva, ugye többször kért segítséget a hatóságoktól, mentőktől. Ez rövidebb időre mindig hatásos volt, aztán egyre inkább eldurultak ezek a cselekmények, és korábban már egy nyári időszakban ez a vízleöntéses megoldás egy kis időre eltávolította onnan a sértettet, tehát úgy gondolta, hogy ez egy jó megoldás lehet arra, hogy távol tartsa, és ne keltsen ott riadalmat, és tudjanak tőle az ott lakók pihenni is éjszakánként. Viszont nem mérte fel valószínűleg annak a lehetőségét, hogy ez azért decemberben sokkal hűvösebb idő van. Amikor ez a leöntés megtörténik, akkor 3,7 Celsius fok volt a hőmérséklet.
Tehát ha nem is közvetlenül, de közvetetten emberölés valósult meg?
Ugye az emberölés az egy szándékos bűncselekmény, vagy egyenes szándékkal kell elkövetni a cselekményt, ami azt jelenti, hogy kifejezetten kívánja az elkövető a sértett halálát, és ebből a célból cselekszik. Vagy a másik lehetőség az, amikor esetőleges szándékkal, tehát a fejében, a gondolataiban meg kell, hogy forduljon, hogy ha ezt cselekszem, akkor az esetleg halálos eredményt is okozhat, ám ebbe belenyugszik. Most itt ebben az esetben ez az utóbbi történt, hogy az elkövető tudata azt átfogta. Tél idején, decemberben, ha valakit hideg vízzel leöntünk, aki egyébként alvó állapotban van, akkor az olyan folyamatokat indíthat be, amely aztán végzetes eredménnyel zárul, tehát megfagy az illető és elhalálozik. Tehát ezt a tudata átfogta, ebben nem is volt különösebb vita egyébként. Viszont az is kiderült az eljárás során, hogy érzelmileg egy negatív, tartósan fennálló feszültséget idézett nála elő ez a folytonos zaklatás, amit a sértett oldaláról észlelt, hogy folyamatosan zajongott, kiabált, tehát nem tudtak tőle pihenni, és ez a tulajdonképpen a szakértői vélemények szerint a megfontolás, a gondolkodás és a mérlegedésnek az átmeneti zavarát idézte elő a vádlottnál, és így enyhe fokban korlátozott volt abban, hogy a cselekménynek a társadalomra veszélyességét felismerje, és annak megfelelően cselekedjék.
Erre szoktuk azt mondani így a köznyelvi szinten, hogy rövid zárlat.
Így van, így van. Tehát nem volt egy teljes rövid zárlat, tehát azért ez annyi olyan fokban korlátozta, hogy nem tudott teljes mértékben uralkodni az indulatain, a hevességén, viszont nem jutott el abba a stádiumba, hogy semmit ne észlelt volna abból, hogy mit cselekszik. Ugye amikor az elmeműködésünk olyan fokban károsodik, hogy egyáltalán nem is tudjuk felfogni, hogy mit történik, nem, hogy a következményeit meglátni nem tudjuk, olyankor van büntethetőséget kizáró ok. Ként kezelendő. Itt viszont ugye arra nyílik lehetőség, aki ilyen enyhe fokban korlátozott, hogy a büntetés is korlátlanul enyhíthető az ő esetében. Tehát ezt figyelembe kell venni, amikor a büntetést kiszabja a bíróság.
És a büntetés az tulajdonképpen marad a meghatározott előzetesen, a meghatározott 4 év fegyház?
Hát a 4 év fegyház most azt nem tudom megmondani, hogy marad-e, hiszen mind az ügyészség, mind a vádlott és a védője is fellebbezést jelentettek be az ítélettel szemben. Az ügyészség súlyosabb büntetés kiszabására tesz indítványt a másodfokú eljárásban, míg a vádlott és a védő pedig részben felmentés, másodszorban pedig enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, tehát tulajdonképpen senki nem nyugodott bele, senkinek nem volt megfelelő ez a meghozott ítélet és a kiszabott szankció sem. Ugye a bíróságnak mérlegelni kell minden körülményt, tehát azt is, hogy van-e a sértett részéről valamilyen közreható hatás, tehát magának a cselekménynek a beindító motorjában nem játszott esetleg szerepet az ő magatartása. Azért itt ezek az előzmények, hogy folyamatosan tulajdonképpen zaklatta az ott lakókat. Ugye attól függően volt ez a zaklatás kisebb vagy nagyobb fokú, hogy kinek melyik irányba nyílt a hálószobájának az ablaka. És hát ebbe zavarodott, vagy mondhatjuk úgy, hogy félig meddig vált zavartá ennek a történetnek a megítélésében a vádlott, amikor ezt elkövette.
Tanulságos úgy szerintem, és talán nem annyira gyakori ebben a formában.
Hát egyáltalán nem gyakori, hogy ilyen módon történjen emberölés, és azért arra célszerű felhívni a figyelmet, hogy még ha nem is gondolunk arra, hogy ilyen bekövetkezhet, bizony ez mindenki számára okulásként szolgáljon, hogy néha nem tudjuk, hogy mi következik a mi cselekményünkből, tehát nagyon megfontoltan és körültekintően kell eljárni, még akkor is, ha esetleg csupán egy viccnek szánunk egy-egy magatartást, mert nagyon sok esetben a viccnek induló magatartásunkból súlyos büntetőjogi következmények származhatnak.
Hát gondoljunk csak a kollégiumi tűzre, például tűzesetre.
Így van, meg tulajdonképpen tényleg azt kell vizsgálni, hogy amit mi teszünk, az vajon arányban van-e azzal, amit a másik fél okozott nekünk. Én megértem azt is, akinek a nyugalmát, éjszakai alvását egy ilyen rendetlenkedő, ordítozó valaki zavarja, de nyilván nem ez a módja, hogy megoldjuk a problémát.
Így van, hát nyilván más formában kell jelezni tulajdonképpen, hogy valami...
Így van, az is lehet, hogy a sértetnek kellett volna valamilyen másfajta segítséget nyújtani, hogy ebből a rossz helyzetéből kikerüljön, tele volt betegségekkel, tehát lehet, hogy az ellátórendszert kellett volna értesíteni, de minden esetre az azért tanulságos dolog, hogy tél víz idején, amikor még akár nincs is fagy, de nagyon könnyen kihűlhet az emberi szervezet. Ugye a hajléktalanok azért általában nincsenek jól öltözve. Az éjszakát kint töltik valamilyen fedett vagy kevésbé fedett helyen, fűtetlen, rossz körülmények között. Tehát ha még ezt a traumát fokozzuk azzal, hogy hideg vízzel leöntjük, akkor az szinte biztos, hogy súlyos következményekkel jár.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották. Az országgyűlés felhatalmazását kéri a kormány ahhoz, hogy Magyarország kiléphessen a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztés parlamenti vitájában elhangzottakat Herceg Zsolt foglalja össze.
Magyarország nem kíván részt venni egy átpolitizált bírói testület munkájában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezzel indokolta meg, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
Mi azt gondoljuk, hogy a nemzetközi jogi szervezetekben, nemzetközi bírói testületekben a politikának, illetve a geopolitikai megfontolásoknak egyszerűen semmi keresni valójuk nincsen.
A Fidesz vezérszónoka Németh Zsolt emlékeztetett arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságról Magyarországról szóló úgynevezett római statútum ugyan 2002. július 1-től Magyarországra nézve nemzetközi jogilag kötelező erejű, de azóta sincs kihirdetve, tehát nem része a hazai jogrendnek. A KDNP Svejke Imre is arról beszélt, hogy régen a Nemzetközi Büntetőbíróság egy tiszteletreméltó kezdeményezés volt, de mára sajnos politikai testületté vált. A DK-s G. Németh Erzsébet szerint viszont a kormány azért lépteti ki Magyarországot a Büntetőbíróságból, mert az 2023. márciusában elfogató parancsot adott ki az orosz elnök ellen.
A hágai székhelyű bíróság azért adott ki elfogató parancsot, mert megalapozott a gyanú, hogy személyes felelősség terheli a lakosság törvényellenes deportálása és a lakosság törvényellenes átszállítása háborús bűncselekmény miatt, melyeket Ukrajna megszállt területein követtek el, ukrajnai gyerekek sérelmére.
A szocialista Gurmai Zita is arra hívta fel a figyelmet, hogy a büntetőbíróság részt vesz a háborús bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonásában, a kilépés tehát szerinte tovább távolítja Magyarországot az Európai Unió alapértékeitől. A Mi Hazánk vezérszónoka Torockai László úgy véli, hogy a kilépés nem a magyar emberek, hanem Orbán Viktor kormányfő barátja Benjamin Netanyahu érdekében történik meg. Az ellenzéki politikus háborús bűnösnek nevezte az izraeli miniszter. A Párbeszéd képviseletében felszólaló Szabó Tímea úgy fogalmazott, hogy a kormánypártok semmi más nem csinálnak, csak szabotálják a nemzetközi és európai uniós intézményeket, hogy gyengítsék a világ demokratikus országainak közösségét, és erősítsék az olyan diktátorokat, mint Putyin és Erdoğan.
Szigorította az országgyűlés a drogtörvényt. Herceg Zsolt először az előterjesztő felszólalásáról tudósít.
Nincs jó vagy rossz, könnyű vagy nehéz kábítószer, csak kábítószer van, és ami kábítószerként működik, az kábítószer, ismertette az egyik fontos változtatást előterjesztői expozéjában a fideszes Horváth László.
Egyértelművé válik, hogy mi az, amit kábítószernek kell tekintenünk. A célista folyamatos kijátszása elleni küzdelem egy olyan szélmalomharc volt, egy olyan csiki-csuki játék az elmúlt években, amelyben a kábítószer előállítók és kereskedők mindig egy lépéssel előrébb voltak, mint az őket üldözők. Ezt az előnytelen helyzetet szüntetjük meg az új szabályozással, és azt mondjuk, hogy nem a kémiai összetétel, és nem az új kémiai trükkök százai a lényegesek, hanem az, hogy ki milyen szándékkal dob a piacra, és erőltet másokra bódító, kábító hatású szert.
A kormánybiztos hozzátette, a kábítószerekkel kapcsolatos jogsértések súlyosabb minősítéseket kapnak, az úgynevezett elterelés pedig ezentúl nem a megúszás szolgálja, és a fogyasztónak meg kell neveznie a dílerét.
Lesznek végre eszközök az állam kezében ahhoz, hogy a boldult állapotban lévő ön- és közveszélyes személyek ne jelentsenek fenyegetést a környezetükre és a közterületeken lévőkre. Kitilthatóvá válnak, távol tarthatóvá válnak bizonyos településekről a kábítószer kereskedők.
Horváth László szerint csak azok vitatják ezeket a rendelkezéseket, akiknek soha semmi javaslatuk nem volt, vagy azon munkálkodtak, hogy a társadalmat befogadóbbá tegyék a kábítószerekre. Arra a felvetésre reagálva, hogy a javaslatban túlságosan domináns a büntetőpolitika, azt kérdezte, ha a kábítószer előállítása törvénytelen, hogyan kérheti bárki azt, hogy a fogyasztása megengedett legyen. Felhívta a figyelmet a kábítószerrel kapcsolatos erőszakra is, kiemelve veszélyes azt állítani, hogy egy füves cigi senkinek nem árt. Ki kell mondani, hogy a fogyasztó nem feltétlenül áldozat, hanem sokszor maga is veszélyt jelent a társadalomra, fogalmazott a kormánybiztos az országgyűlésben.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Új fejlesztéssel segíti a lakáskiadókat és az ingatlanjukat eladókat a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintett magánszemélyeknek mostantól nem kell számolgatni, elegendő néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a NAV programja automatikusan kitölti a vonatkozó sorokat az adóbevallásban, mondta az Inforádiónak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. A riporter Varga Mónika.
Már idei évben is segít a NAV azzal, hogy a lakáskiadóknak és az ingatlan eladóknak megjelenik egy külön kis ikon, egy kis kérdőjel ikon a bevallásban. Ez azoknak segít, akik egyedül önállóan nem tudják kitölteni azt a sort, és annyiban fogja megkönnyíteni a bevallás kitöltők dolgát, hogy rákattintanak a kérdőjel ikonra, és ott nagyon egyszerű, nagyon rövid kérdésekre kell válaszolni, például az, hogy mikor vették az ingatlant, felsorolja, hogy hogyan szerezte meg az eladott ingatlant, örökölte, ajándékba kapta, vagy vette, és ezek alapján, a kérdések alapján a program automatikusan kitölti az adott sort.
Ezután már csak jóvá kell hagyni a program által meghatározott adót?
Látszik az, hogy mennyi lett a jövedelem, meg lehet nézni a bevallásba, hogy mennyi a fizetendő adó, azért ezt érdemes megnézni, hogy tudjuk, hogy mennyi a fizetendő, és utána már be is lehet küldeni a bevallást.
Hány embert érinthet ez a változás?
Összességében nekünk a tavalyi bevallási adatok vannak meg. A tavalyi bevallási adatok alapján azt látjuk, hogy 200 ezer magánszemélynek fog segíteni ez az újítás. Ebből nagyjából 170 ezeren vannak azok, akik a lakásukat adták, vagy ingatlanjukat adták bérbe, és 30 ezeren töltötték ki tavaly az ingatlan eladásból származó jövedelemsort, tehát nagyjából 200 ezer embernek segít az újításunk.
Meddig kell egyébként idén az adóbevallásokat leadni, illetve hogy állunk ezzel időarányosan?
Idén május 20-áig kell benyújtani a személyi jövedelem adóbevallást, és a mai adatok alapján elég jól is állunk, mert már 1 millió 700 ezeren megtekintették a bevallásukat, ez az ESZIA felület, tehát akik elektronikusan tudják megnézni a bevallásukat, akiknek van tárhelyük. 960 ezeren már be is küldték a bevallásukat, ebből 665 ezeren fogadták el módosítás nélkül a NAV által kiajánlott bevallást. Az, akinek van ügyfélkapu plusza vagy dápja, az már eléri a személyi jövedelemadó bevallását. Annak viszont, akinek ilyen még nincs, annak sincs nehéz dolga, mert bármikor lehet regisztrálni az ügyfélkapura vagy pedig a dápra, és abban a pillanatban, ahogy megvan a regisztráció, a NAV oldaláról az személyi jövedelemadó felületen rögtön elérhető a bevallás, amit érdemes megnézni, és ha az adatok rendben vannak, akkor elfogadni.
Linzmeier Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Európai Bizottság olyan átfogó szabálycsomagot terjesztett elő, amely kötelezővé tenné az évenkénti vizsgát a 10 évnél idősebb járművekre, és szigorítaná a kibocsátás mérést is. Az elképzelésről Domanics András kérdezte Kovács Kázmér ügyvédet, a Magyar Autóklub jogi bizottságának tagját.
A közlekedés biztonság szempontjaira hivatkozással bizonyos életkor fölött a mostanihoz képest szigorúbb, gyakoribb műszaki vizsgáztatási kötelezettséget írnának elő. 10 év fölött évente kerülne sor a gépkocsi kötelező műszaki vizsgáztatására, ami hangsúlyozottan még nem egy elfogadott szabályozás, hanem egy felvetés, egy előterjesztés, ami mellett és ellen is szólnak érvek.
Ez Magyarországon nagyságrendileg mennyi autóst érintene?
Hát ezt még nehezen tudom most hirtelen megmondani, de milliós nagyságrendű.
A vizsgáztató rendszer elbírná ezt a növekedést Magyarországon?
Én azt hiszem, hogy igen, bár az egy fontos dolog, hogy itt hatósági eleme is van a vizsgáztatásnak. Vannak feljogosított vizsgaállomások, van egy műszaki kapacitásbeli kérdés, másrészt pedig olyan személyeknek kell a vizsgán ott lenniük, hitelesíteni a vizsgát, akik erre hatóságilag feljogosítottak. Az igazi probléma álláspontom szerint az, hogy egy viszonylag jelentős költségnövekedés is jelentene ez az autósok részéről. Itt nagyon fontos azt látni, tudni, hogy Magyarországon az európai átlaghoz képest jelentősen korosabbak a gépkocsik. 14-15 év az átlagos életkora a hazai személygépkocsi állománynak, amiből ugye ki lehet következtetni azt, hogy milyen jelentős tömegre vonatkozna ez a többletteher. Én nem hiszem, hogy ezt végül is ebben a formában el fogják fogadni. Emlékeztetnék arra, hogy hasonló felvetés volt a jogosítvány az idős járművezetőkre vonatkozó különböző szigorító szabályokra, amiből aztán jóformán semmi sem lett.
Említette, hogy Magyarországon ugye nagyon magas az autók átlag életkora. Nyugat-Európában ezért ez alacsonyabb, tehát ott ez az évenkénti vizsgáztatás kisebb problémát jelent?
Igen, igen, ott alacsonyabb, ugye hát országunként persze ott is különböző, de a magyarországi az jelentősen meghaladja az európai átlagot.
Tőlünk keletebbre, gondolok itt Romániára vagy Bulgáriára, akik ugye szintén Európai Uniós tagországok, ott rosszabb a helyzet?
Az ő statisztikájukkal régebben foglalkoztam, nincs jelentős eltérés, de a magyarországi az kiugróan magas.
Miért lehet szükség erre a szigorításra? Én laikusként is úgy gondolom, hogy a baleseteknek csak elenyésző számát okozhatja az, hogy egy autó nem megfelelő műszaki állapotú.
Így van, ahogy ön mondja, egy közlekedési balesetnél mindig az első kérdés, ami felmerül, hogy műszaki hibára hivatkozott-e valamelyik járművezető, hogyha többen is érintettek a balesetben, és nem mondom, hogy nem fordul elő, de nem jellemző. Tehát inkább emberi mulasztás szokta okozni a közlekedési baleseteket. Ennek ellenére felmerült ez a kérdés. Én nem gondolom, hogy ebben a formában közvetlenül elfogadásra kerül, mint ahogy az előterjesztés tartalmazza, de lehet, hogy lesz szigorítás, ha nem is ilyen mértékű.
Kovács Kázmér ügyvédet, a Magyar Autóklub jogi bizottságának tagját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A bankszektor egyeztetni szeretne a bankszövetségen keresztül a helyi önazonosságról szóló törvény tervezetéről, mondta el az Inforádió Aréna című műsorában Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató helyettese, kinevezett vezérigazgatója. Itthon Magyarországon a lakossági, a vállalati, meg az önkormányzati területnek milyen a hozzáadott értéke?
Ha megnézzük a itthoni piacot, akkor mind lakossági, mind vállalati oldalon azért jelentős kihívások elé nézünk 2025-ben. Ugye a lakossági oldalon a lakáshitel piac stabilizálódni látszik, 2024-ben már stabilizálódott, egy jelentős bővülés volt, 1350 milliárd forintos volumen az egy nagyjából kiegyensúlyozott piacnak számít. Tehát összességében egy egészséges lakáshitelpiacot látunk, nyilván ehhez sokat hozzátett a CSOK plusznak a bevezetése. 2025-ben már az első negyed évben is jelentősen bővült a lakáshitelpiac, de az év egészére így arra számítunk, hogy ilyen 7-8%-a bővülhet a lakáshitelpiac. A személyi kölcsön oldalon ott tavalyi évben is nagyon jelentős, több mint 50%-os növekedés volt tapasztalható. Mi azt gondoljuk, hogy ez inkább egy egyszeri tétel az elhalasztott fogyasztás miatt. Itt nagyjából szintén egy ilyen 8-10%-os növekedésre számíthatunk. Amit említettem, kihívás lakossági oldalon. Természetesen most a parlament előtt van egy törvényjavaslat, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény.
Hogy lehet majd lakást eladni, ha nem lehet oda költ? Hogy lehet majd venni? Hogy fog a bank finanszírozni, ha nem tudja, hogy megvehetem-e az ingatlant?
Ez a legnagyobb kérdésünk nekünk is, mint bankszektornak, ha fogalmazhatnék így, és remélem, hogy aktív egyeztetések lesznek a bankszövetségen keresztül, mielőtt végső döntés születik. Ugye mik a kockázatok? Magyar lakosságnak még mindig a döntő vagyona, a lakása, illetve az ingatlanja. Hogyha korlátozzuk egy településre való beköltözést, akkor nyilván ennek az ingatlannak az értéke is csökkenhet, átértékelődhet. Banki oldalról rendkívül érinti a kockázat értékelést és az abban rejlő bizonytalanságot, hogyan tudjuk értékelni, mint bank, hogy annak az ingatlannak milyen a fedezete, ha ne adj Isten becsődöl az adós, akkor hogyan és milyen áron tudjuk értékesíteni azt, és egyébként jelentősen bonyolíthatja a jelzálog hitelezés folyamatát, hiszen a banknak egyedileg kell majd megvizsgálni, hogy azon az adott településen annak az adott ingatlannak milyen lesz egyébként az értékelése, és hogyan tudjuk figyelembe venni fedezetként. Tehát jelentős kockázatokat látunk, hogy adott esetben fiatalabbak vagy alacsony jövedelműek is egyébként kiszorulhatnak a hitelezésből.
De úgy figyelniük kell, hogy a polgármester milyen lámbal kell fel aznap, nehogy elrendeljen egy értékesítési tilalmat.
Többek között.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A gazdasági versenyhivatal székházában tartottak elnöki szintű találkozót a türk államok szervezetének versenyhatóságai. A szakmai egyeztetésen részt vettek az azeri, a kaza, a kirgiz, a török, az üzbék és az együttműködésben megfigyelői státusszal rendelkező Magyar Nemzeti Versenyhatóság vezetői. Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke hangsúlyozta, nyitottságra és kölcsönös párbeszédre törekednek a türk államok szervezetének versenyhatóságaival. A szakmai egyeztetésen olyan témák kerültek napirendre, mint a mesterséges intelligencia alapú technológiák térnyerése és a kartellek elleni eredményes fellépés, de szó esett az infláció elleni küzdelemről is. A szakmai találkozóról Rozgonyi Ádám beszélgetett Horváth Bálinttal, a GVH kommunikációs vezetőjével.
A türk államok szervezetét még 2009-ben alapították, a jelenlegi tagjai Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán. Magyarország 2018 óta rendelkezik még figyelői státusszal a tanácsban, és a török versenyhatóság kezdeményezése alapján még 2024. januárjában Isztambulban jött létre a türk államok szervezetének versenyhatóságai közötti formális együttműködés platformja. Ennek az együttműködésnek a célja többek között az együttműködés előmozdítása a versenypolitikai jogérvényesítés területén, kedvező feltételek megteremtése a regionális együttműködés fejlődéséhez, illetve a tudás megosztása, kölcsönös tudásmegosztás előmozdítása, elsősorban a vizsgálati, szabályozási, jogérvényesítési és módszertani tapasztalatok területén, és ennek a versenyhatóságok közötti együttműködésnek a Magyar Nemzeti Hatóság, Magyar Nemzeti Versenyhatóság, a Gazdasági Versenyhivatal is tagja, megfigyelő státusszal, ugye hasonlóan Magyarország státuszához a türk államok szervezetében. A Gazdasági Versenyhivatal kezdeményezése alapján a türk államok szervezetének versenyhatóságait tömörítő együttműködés április 29-én Budapesten tartott elnöki szintű találkozót, azért, hogy megvitassák azokat a legaktuálisabb kérdéseket, amelyek minden versenyhatóságot érintik. A találkozón elnöki szinten, legfelsőbb szinten vettek részt az azeri, a kazak, a kirgiz, a török és az üzbég versenyhatóság képviselői, és a találkozót Illés Boglárka, a Külgazdaság és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára nyitotta meg és köszöntötte a résztvevőket. A szakmai egyeztetés keretében alapvetően két fő témakört vitattak meg a résztvevők. Elsőként a mesterséges intelligencia versenypolitikai vetületeit, kérdéseit, illetve tapasztalatait járták körbe. A résztvevők megismerhették a Gazdasági Versenyhivatal még 2024-ben elvégzett átfogó piackutatását, a mesterséges intelligencia technológiák versenyjogi, versenyképességi, illetve fogyasztóvédelmi aspektusairól. A rendezvény második felében pedig a kartellek elleni küzdelem került a fókuszba, a tiltott versenykorlátozó megállapodások feltárása terén gyűjtött tapasztalatokat osztották meg egymással a versenyhatóságok képviselői.
Tapasztalatcserén felül milyen megállapodások születtek?
Az eszmecsere keretében szó esett még egy fontos témáról, ez pedig az inflációs sokkok okozta kihívások jelentették. Ugye ez nem csak Magyarországon, hanem a világ más területén is az infláció aktuálisan különböző problémákat, nehézségeket okoz. És a türk államok szervezetének országait képviselő versenyhatóságok megismerhették a GVH gyorsított ágazati vizsgálatainak az irányait és az eddigi tapasztalatait, illetve a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett online árfigyelő rendszert is, és több versenyhatóság képviselői is élénken érdeklődtek a piaci verseny intenzitását, illetve a fogyasztói árak átláthatóságát erősítő magyar megoldások iránt. A magyarországi elnöki szintű találkozó résztvevői a tapasztalatok megosztása mellett egy közös nyilatkozatot is aláírtak. Ebben mindenekelőtt leszögezték, hogy a jövőben is folytatják, illetve fokozzák a kölcsönös szakmai párbeszédet, amely során elsősorban olyan területekre helyezik majd a hangsúlyt, amelyek hozzájárulnak a versenypolitikai együttműködésben résztvevő országok gazdasági versenyképességének, illetve integrációjának, valamint társadalmi jólétének az erősítésére. Különösen is figyelnek majd a digitális tér kihívásaira, illetve a kiszolgáltatott fogyasztók, különösen a gyermekek, az idősek, a betegek és a családok védelmére.
Ezt a találkozót, a budapestit követi majd egy másik türk államban szerveződő egyeztetés?
Igen, az első ilyen találkozó még 2024-ben volt Isztambulban. Ez volt a budapesti találkozó, volt a második ilyen találkozó a türk államok szervezetének versenyhatóságai között, és a résztvevők megállapodtak kifejezetten, hát kezdeményezték több ország részéről, és ilyen kezdeményezés hangzott el, hogy még intenzívebbek legyenek ezek a találkozók, ne csak egy évenként egyszerű eszmecsere legyen, hanem akár folyamatos munkacsoportok jöjjenek létre az egyes versenyhatóságok között, az egyes területeken, és folyamatos legyen a tudás megosztás, a közös munka, megteremtsük azokat a platformokat, amelyen a leginkább ki tudjuk terjeszteni ennek az együttműködésnek a hasznosulását, illetve a jelentőségét, de természetesen a jövőben is lesznek évenkénti találkozók, egyfajta rotációs elv szerint mindig egy másik ország lesz majd ennek a házigazdája, tehát várhatóan 2026-ban is az egyik tagállamban majd lesz ilyen elnöki szintű, magas szintű találkozó, és ami még fontos, ugye, hogy Magyarországon, Budapesten lesz majd a türk államok szervezetének kormányfői informális találkozója, ehhez is egyfajta hozzáadott értéket teremt a versenyhatóságok közötti együttműködés.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterle Tibor vagyok.